Szép jó estét kívánok mindenkinek! Jó estét, jó szurkolás! No, ötödik lakás legvégét gyorsan meg fogjuk nézni, hogy még ma beléphessük. Isten hozott erre a parancsot. Ide, főhelyre. Jó, majd utána. Oké. Tehát, és hogy a hatodik lakásba belépünk, megígérem a mai napon, ha nem, akkor visszaadom minden diplomámat. Na, lényeg, hogy negyedik fejezet az ötödik lakásban, hatodik pontban, ugye azt mondtuk, hogy az ötödik lakásban lévő lelket igen-igen kísérti a gonosz szellem. Miért? Azért, mert a gonosz számára ez a bizonyos személy már nagyon-nagyon veszélyes, mert már nem csak ő fog üdvözülni, hanem ez az ötödik lakásos lélek már sokak üdvösségét munkálja, sokakat vonz. Megemlítettük, hogy a harmadik lakásos lélek taszít, az eltaszítja az embereket Istentől már a megjelenésével, már a hozzáállásával, a magatartásával, ezért a sátánnak nem nagyon kell őt kísértgetnie, buta is lenne, hiszen igazából ez neki hasznos. Az ötödik lakásos lélek viszont már vonzóvá válik, fénnyé válik, világossággá, sóvá válik, ugye evangéliumi képek kell élve, nem sóbálványá, mint Lótnak a felesége, hanem sóvá és fényé, úgy, ahogy Jézus ezt mondja. És ezáltal, csak azáltal, hogy éli az Istennel való újfajta kölcsönös, romantikus kapcsolatát, ezáltal már is a cselekedetei elkezdenek alakulni, és az egész élete vonzóvá kezd válni. És mivel vonzóvá válik az élete, van egy kisugárzása, ezért ez az ember már csupán azzal, hogy él, lehet, meg se kell szólalnia, már is más lelkek üdvösségét szolgálja. Már is mások is elkezdenek vonzódni Krisztushoz. Ahogy Liziévi Szent Teréz mondta, most fogjuk csütörtökön őt ünnepelni, vonz engem, s a többiek futni fognak keneteid illata után. Kis Szent Teréz itt értette meg, hogy ahhoz, hogy ő evangelizálja a népeket klauzúrás apácaként, ugye ki se léphetett volna a kolostorból, mit kell neki csinálnia? Egyre közelebb kerülni Krisztushoz, egyre jobban mélyíteni a vele való kapcsolatát, és ez automatikusan fogja vonzani majd a többieket. Nekünk is ez a dolgunk, csak élnünk kell az életünket, tenni a dolgunkat, helyünkön lenni Krisztusban, és ez vonza automatikusan a többi embert. Megjegyeztük, hogy a harmadik lakásos lélek is üdvözül, hát miért ne, jó Isten, van olyan jó, hogyha már ugye sok ilyen adót befizetett, meg az utazás irodába, ugye a mennyországba kifizette a jegyét, akkor már bekerült, tehát már jó van. Csak nem nagyon visz magával senki mást. Egyedül üdvözül. Az élete nem volt vonzó, bekerül ott a küszöb alatt, jó van a hátsó ajtón, de nem visz magával senkit. Az ötödik lakásos lélek viszont Teréz szavaival élve már tömegeket vonz. Tömegeket vonz. És akkor ez hogyan folytatódik? Azt mondja, mert ha a lelkeknek azt a sokaságát nézzük, akiket egy lelken keresztül vonz magához az Isten, akkor nagy hálát kell adnunk azokért az ezrekért, akiket a mártírok térítettek meg, vagy egy szűz, mint szent orsolya, és akiket a gonosz szellem elveszített, szent Domonkos és szent Ferenc és más rendalapítók folytán, itt konkrétan idézve Teréz szenteket, és elveszít most Ignác atya a társaság alapítója miatt, tehát hogy a gonosz lélek hány lelket veszít el, Szent Domonkos, Szent Ferenc missziója, küldetése miatt, és azt mondja, most Ignác atya, ugye ez Loyolai Szent Ignác, a társaság, Jézus társaságának az alapítója miatt, ugye Teréznek ugye majdnem kortársa. Mert világos, hogy mindezek, mint olvassuk, hasonló kegyelmeket kaptak Istentől, és így folytatja, ó leányaim, hiszen most ugyanannyira készen áll rá ez az Úr, hogy kegyelmeket adjon nektek, mint akkor. És most még nagyobb szükség van rá. Tehát hozza ezeknek a szenteknek a példáját, de nem azért, hogy elkeseredjünk. És ez egy csodálatos ilyen jó hozzáállás a szentekhez. A szentek nem azért vannak, hogy rájuk tekintve mi tulajdonképpen meggyőződjünk arról, hogy esélytelenek vagyunk. hogy a szentek olyan jók voltak, olyan nagyszerűek voltak, olyan sok kegyelmet kaptak, olyan közel voltak Istenhez, hogy én belátom, hogy mennyire nyomorék vagyok, mennyire kicsi vagyok, mennyire sehol se vagyok. Ha így látjuk a szenteket, akkor nem érdemes őket szemlélni. A szenteket nem azért kaptuk, hogy elkeserítsen bennünket a Jóisten, hogy látod, nézd meg, hogy te sehol se vagy ő hozzá képest. Ha ezért kaptuk volna a szenteket, nekem nem kellenének. Ez egyébként, ugye? Az egyébként is bennünk lévő kisebbségi komplexust még csak növeljék. És ugye a szenteket hányszor állítjuk így be? Vagy a szentekről szóló iratok, könyvek, életrajzok, milyen sokszor így mutatják be őket? Maguk a szentek nem így beszéltek sose. Maguk a szentek azt mondták, hogy én vagyok a legnagyobb bűnös a világon. Tehát ők sose mondták azt, hogy én vagyok a valaki, és mindenki más hozzám képest le van maradva. Terész pontosan így olvassa a szenteket, hogy ők inspirálnak bennünket, és azt mondja, hogy ugyanannyira készen áll rá ez az Úr, hogy kegyelmeket adjon nektek, mint akkor. Tehát Isten megadta ezeket a szükséges kegyelmeket ezeknek a szenteknek, akiket idézett, de nem mondhatjuk, hogy Isten kegyelmi kincstára manapság már kifogyott. Azt mondja, hogy ugyanolyan kegyelmeket ad nekünk, mint azoknak a szenteknek annó. Ugyanazokat a kegyelmeket, és ne mondjuk, hogy akkor jobb volt. Ne mondjuk, hogy azoknak a szenteknek más volt az életük, azoknak a szenteknek más világban éltek, és Isten akkor nagyon sok kegyelmet adott, bezzeg manapság nem ad, nem. Isten ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké, és amelyik kegyelmet megadta Szent Ferencnek, meg az akárkinek, azt megadja nekünk is. Isten nem szűkölködik a kegyelmeiben. Egyforma esélyünk van nekünk is, mint a szentté avatottaknak. Tehát Teréz ezt mondja, hogy a szentekre azért tekintsünk, hogy rájöjjünk, hogy nekünk is épp olyan esélyünk van Istennel kapcsolatba kerülni. Nekünk is épp olyan jogunk és lehetőségünk van Istenhez közel jutni és tenni a dolgunkat és a küldetésünkben helyünkön lenni, mint ezeknek a szenteknek. Jó így látni ezeket a szenteket. És akkor a végén még Teréz föltesz két érdekes kérdést. Az első, a hetedik pontban, megkérdezhettek azonban, vagy kétségbe lehettek két dolog felül. Az egyik, ha a lélek ennyire egyé lesz Isten akaratával, akkor hogyan képes csapdába esni, hiszen semmiben sem akarja magáét tenni? Ez az első kérdés. A második, milyen úton tud ennyire veszélyes módon behatolni a gonosz szellem, hogy elveszejtse lelketeket? A nyolcadik pontban már is válaszol. Az elsőre azt válaszolom, ha a lélek mindig Isten akaratához kötődne, akkor világos, hogy nem veszne el. De a gonosz szellem olyan rendkívül kifinomultan és a jó színe alatt közelít, kis dolgokban megzavarja a lelket, és amelyekről elhiteti, hogy nem rosszak, elhomályosítja az értelmet, és kihűti az akaratot. Mi volt az első kérdés? Fordítsuk ezt le, Teréz első kérdése. Ha egységben vagyok Isten akaratával, ha egyre inkább próbálom akarni azt, amit ő nekem akar, ugye, amit az ötödik lakásban tanultunk, akkor mégis, hogyan lehet az, hogy én egyáltalán beleesek a gonosz léleknek a csapdájába? Hogyan lehet ez? Van egyáltalán, és ez inkább a kérdés, esély arra, hogy a gonosz lélek megtévesszen egy ötödik lakásban lévő szemét? Egyáltalán van még esély arra? És Teréz azt mondja, hogy igen, miért? Mert a gonosz lélek hogyan jön rendkívül kifinomultan? Na ez az a fehér galléros sátán, amiről én beszélek. Olyan sokat. Teréz erről ír, hogy a gonosz lélek kifinomultan közelít. Nem szörnyű, horrorisztikus látomások és borzasztó bűnökre történő kísértések által csupán, hanem rendkívül intelligensen, rendkívül kifinomultan fog jönni a gonosz lélek. És minek a leple alatt? A jó színe alatt. Azért mondtam, hogy a gonosz léleknek zicser önmagának lő öngólt, hogyha ő mindjárt fölfedi az ő gonosz természetét. És mindjárt valami szörnyű látomásban megmutatja magát, és akkor hogy most akkor féljünk tőle. Azt mondjuk, hogy hát akkor szaladok Jézushoz, ha te ilyen csúnya vagy, te gonosz lélek, és akkor ő veszített, én meg nyertem. Ő nem fog ilyen könnyen feladni. ő meg fogja találni azokat a kifinomult, intelligens módokat, hogy közel férkőzhet hozzánk. Például, ahogy mondtam, hogy elhiteti velünk azt, hogy a középszerű vallásosság az jó. Gyónsz és áldozol, járjál továbbra is, de úgy, hogy közben ítéld el azokat, akik nem gyónnak és nem áldoznak. Járjál templomba, de ringasd el a lelkiismeretedet, pipáld ki ezt az egészet, hidd el magadról, hogy jó ember vagy, annak a rovására, hogy közben a többiekre elmondhatod, hogy ők meg rossz emberek. Az nem baj, hogy elhiszem magamról, hogy jó ember vagyok. Az a baj, amikor ezt úgy teszem meg, hogy úgy tudom kimondani magamról, hogy jó ember vagyok, hogy közben az egész világot meg rossznak látom. Ez megint csak ez a sátáni intelligencia. Kis dolgokban megszavarja a lelket, a jó színe alatt közelít. A kis dolgokban. Ugye hát a részletekben van ugye ez, ugye tudjuk nagyon jól. Mondjunk erre egy példát. Például van egy ugye, 10 parancsolat, amiről tudjuk, hogy nem parancsolat, de nem baj, most menjünk a hagyományos úton. 5. parancsolat, ne ölj, jó, oké. És akkor a kedves lélek, a keresztény ember elmondja, hogy hát én senkit meg nem öltem, még a legyet se, még a hangyát se taposom, mert azt is kikerülöm, még a pókhálóról és a pókot úgy veszem le, hogy az ablakon kirakom a virágba, nehogy már összetrancsírozzam, mert a végén még megtalálom őt ölni. Hát én nem ölök. Hát ezt a parancsolat tőlem távol van. Ne, hát én aztán nem öltem meg senkit. Jó, így nagy dolgokban, tehát az életét lehet valakinek fizikailag valóban nem vettem el, azzal, hogy beleszúrtam a konyhakést, vagy lelőttem őt pisztollyal, nem tettem meg valóban, de, és itt jön be, hogy a kis dolgokban is ott van ugye a lényeg, és a kis dolgokban ott van a sátán, lehet, hogy egyes szavaimmal gyilkolok. Lehet, egyes gesztusaimmal, szemrándításommal gyilkolok. Ugye mindenki tudja, hogy ezekkel lehet gyilkolni. És ugye mindenkinek van tapasztalata arról, hogy egyes szavaimmal, csendjeimmel akár nem szólok a másikhoz. 5. parancsot rég kimerítettem. Ez egy lelki gyilkosság. Valakivel nem foglalkozni, hogy te nekem nem létezel. Levegőnek nézni valakit. Le. És akkor valaki azt mondhatja, hogy hát én nem öltem meg őt. Csak éppen nem szólok hozzá. Lelkileg megöltem. Látjuk? Tehát, hogy a gonosz lélek ezt hiteti el velünk, hogy hát te jó ember vagy, nem szólsz egy pár emberhez, meg utálsz minden, nem baj, de nem öltél meg senkit, látod? Ennek örülj inkább. Na ez az a bizonyos kis dolgokban meghúzódó sátáni logika, amire Teréz azt mondja, hogy még az 5. lakásban lévő lélek is, ha nem elég óvatos, és nem figyel oda, akkor bizony ebbe beleeshet. A kis dolgok épp olyan veszélyesek. És az a második kérdés, ami volt neki, milyen úton tud ennyire veszélyes módon behatolni a gonosz szellem? És ez a válasz a Teréznek a 8. pontban. Nincs olyan elzártság, ez egy ilyen szép, ilyen spanyolos, ilyen dupla szóhasználat, nincs olyan elzártság, ahova a gonosz ne tudna belépni, sem olyan távoli sivatag, ahová el ne menne. Magyarul, mi volt Teréznek a kérdése? Az a bizonyos második kérdés. Hogyan tud behatolni a gonosz lélek? Hogyan tud közel férkőzni hozzám? És Teréz ugye már is azt mondja, hogy ha erre nekünk a válaszunk az lenne, hogy bevonulunk, most akkor mondom, hogy valaki bevonul a kolostorba, de most nem a kolostort kell itt most nézni, hogy bevonulok a magam kis zárt világába, de ez főleg egyébként szerzetesekre, vagy vallásos emberekre talán még jobban áll, akik akár fizikailag is úgy van egy ilyen lehetőségük elvonulni. Teréz már is kiózanít, és azt mondja, hogy nincs az az elzártság, nincs az a klauzúra, nincs az a remeteség, nincs az az elzárt hely, ahová a gonosz ne tudna bejönni. Nincs az a sivatag, ahová ő el ne menne. Miért? Mert a mi kis démonjainkat ugye tudjuk, hogy magunkkal visszük. Tehát hiába zárkózunk be akárhova. És ugye Teréz itt nagyon kiózanítja, ugye főleg itt, akiknek ír az ő szerzetes nővéreit, hogy hiába éltek ti klauzúrába, a sátánt nem lehet kinhagyni a falakon kívül. Sőt, ugye, ugye nagy ilyen elterjedt dolog, hogy a világról lemondtunk mi szerzetesek. Hogy azt hiszük, hogy ez a fal, az, ez a, ugye itt, ahol vagyunk, ez már nem a világ, mert ez elvileg már a kolostornak az épülete, de már is, ahogy kimegyünk itt a Bécsi kapu térre, ez már a világ. És hogyha bejövünk ide, akkor itt már nincsen világ. De könnyű lenne ez így. Bárcsak ilyen egyszerű lenne. A világ az nem egy hely. János evangéliumában a világ az nem egy területet jelent, hogy a kolostoron kívüli hely a világ, és aki belépett a kolostorba, az elhagyta a világot. A világ az egy lelkület. A világiasság az egy mentalitás. És bejöhetek én akár hány méter vastag falak mögé, ölthetek magamra 40 réteg szerzetesi ruhát, akkor sem véd meg ez önmagában engem a világi mentalitástól, amit mindnyájan hozunk magunkkal. Nem tudunk elzárkózni fizikailag, kizárni a sátánt meg a világias mentalitást. De könnyű lenne, ha ezeket így ki tudnánk fizikailag zárni. Nincs az az elvonultság, az az elzártság, az a klauzúra, ahová a gonosz bene tudna jönni, illetve ahová ne vinnénk magunkkal a magunk kis démonait. Önmagunkat mindig visszük magunkkal. Saját magunktól ugye nem tudunk elköszönni, hogy bocs, én most magamat kint hagylak. Nem lehet. Mindig visszük magunkat magunkkal. És hát pontosan ezért a magunk is démonait is visszük magunkkal, ezért egyáltalán nem olyan könnyű ettől szabadulni. De hát azon vagyunk, hogy szabaduljunk, de Terézi itt még mond egy érdekeset. Talán azért engedi neki ezt az Úr, mármint a kísértést, a sátáni kísértést, hogy lássa Isten, hogyan viselkedik az a lélek, akit világosságul szán mások számára, mert ha hitványnak kell lennie, jobb, ha az elején lesz az, hogy ne ártson sokaknak. Mit mond itt? Azt mondja, hogy lehet Isten azért engedi meg a kísértést egyeseknek a száma, egyeseknek, mert mivel ő neki valami nagy feladatot szán az egyházban, de hogyha az a szegényke kiderül, hogy hitvány, ahogy Teréz írja, akkor már jobb, ha az elején elbukik, mint sem később, amikor az a bizonyos bukás már rendkívül nagy ártalmára lesz sokaknak. Hüde, jaj, aha, miről szól itt ez? Tehát jobb, ha az elején bukik el valaki, mint hogy sokakat később megsebezzen. És Isten ezért engedheti mondjuk így meg ezeket a kísértéseket, hogy akkor aha, nézzük, hogy hogyan viselkedik ez a valaki, nem azért, hogy most őt próbára tegye valamilyen ilyen önkényből, hanem hogy egyszerűen, hogy bírja az iramot, hogy bírja a surlódást, hogy bírja a nehézségeket, mert hogyha valakinek valami dolga van az egyházban, és ezt persze mindnyáján elmondhatjuk magunkról valamilyen szinten, akkor, mivel már csak azzal, hogy keresztények vagyunk, mi Isten képviselői vagyunk, és a világ olyan képet fog kialakítani magának Istenről, amilyet mi keresztények mutatunk nekik, ezért Isten meg szokta engedni ezeket a kísértéseket, hogy ha nem tudjuk állni a sarat, akkor inkább már bukjunk el az elején. És ne az legyen, hogy föltornáztuk magunkat, hogy én vagyok a nagy keresztény, és akkor aztán ott pofot lesz a csúfos bukás aztán, amikor már sokak szeme láttára bukik le valakinek a csillaga. Egy hitvány keresztény, Teréz szavaival mondom ezt, hogy hitvány, ezt ő mondja, egy hitvány keresztény, hitvány pap, hitvány szerzetes, többet árt, mintha nem hívő lenne. Ezt mondja itt ő. Tehát, hogyha valaki tényleg eljut oda, hogy ő aztán már nagyon mutatja az ő kereszténységét, de aztán nem tudja kiállni a kísértést, és nagyon elbukik, az többet árt, mint hogyha az egész Jézuska témáról ő hallgatott volna egész életében. A felszínes, gőgös, vallásos ember jobban tette volna, és kevesebbet ártott volna, ha inkább hallgatott volna az egész Isten témáról. Cseng nekünk az evangélium megint csak? Ezt ugye most olvastuk vasárnap. Inkább, ha aki egyet is megbotránkoztat a kicsinyek közül, inkább malomkövet kellett volna neki kötni a nyakába, és behajítani a tengerbe. Jézus ugyanezt mondja. Tehát, hogy inkább valaki ne is legyen hívő, Inkább valaki az egészről hallgasson, mint hogy megbotránkoztasson egyet is egy kicsinyek közül. Mint hogy valakinek kárt okozzon az ő vallásossága által. Tehát látjuk, bizony, nincs veszélyesebb dolog, megint csak ugye a harmadik lakásnál. Megint ugye ez jön ki. Nincs veszélyesebb dolog a langyos, fölszínes kereszténységnél. Mert ezáltal, pontosan emiatt, mert egyrészt van ez a langyosság, ez taszító is lehet, és mivel az ember egyébként is gyönge, mert csak ilyen fölszínes vallásosságot él, nagyon könnyen belebukhat a kísértésbe, és ezáltal sokaknak okoz rendkívül nagy fájdalmat, és itt egyébként tényleg hát beszélhető nyugodtan arról, hogy ez talán mindnyájunknak van ilyen tapasztalata, hogy amikor úgy valakire felnéztünk, hogy nekünk ő egy példakép kereszténységünkben, egy mester a katolikus hitünkben. És ott van egy valami csúnya lebukás a végén, akkor az ugye sokaknak a hitét inoktathatja meg, és teljesen jogosan. Ez például papságban, szerzetességben sokszor előfordul. Hogy valakiről nagyon-nagyon azt gondoljuk, hogy hát ő tényleg nekünk a mester, és akkor most szépen mindent megmond, és csúfosan lebukik ez a csillag. És hát például, de hát az még hagyján. De sokkal inkább az, hogy mondjuk hátat fordít mindennek, ami eddig volt, és akkor valakinek följött a kérdés, hogy most egyáltalán, hogy Isten például létezik, hogyha ilyen lehetséges, hogy valaki, akiben annyira bíztunk, most teljesen hátat fordított ennek. Igen, ez, ahogy Nemeshegyi Péter jezsuita atya mondja, ez sokaknak egy ilyen szerzetesi kilépések, meg ilyen papi kiugrások, sok hívő hitét megrendítheti. És igaza van, sokaknak megrendül a hite, hogy ez hogy lehet. Teréz mondja, hogy inkább derüljön ki az elején, hogy valaki nem fogja bírni a kísértést, mint hogy egy nagy csillag áldozzon le majd valamikor. Tehát a felszínes, gőgös, vallásos ember jobban tette volna, ha inkább hallgatott volna az Isten témáról az egész életében. Tehát ugye ez a jelenések könyve, ugye légy hideg vagy légy meleg, mert ha langyos vagy, akkor kiköplek. Tehát ugye ez a langyos kereszténység, ugye ez az, ami a leginkább taszító tud lenni, és ennél két jobb lehetőség is van. Ugye még az is jobb, hogy egyáltalán nem vagyok hívő, hallgatok az egész Isten témáról, megpróbálom az életemet szépen őszintén élni, de én inkább hallgatok az Isten témáról, ez még mindig jobb. Mint az, amikor valaki beleragad a fölszínbe. Persze a legjobb lenne az, amikor valaki kijön ebből a fölszínből, és elkötelezett, komoly, mélységben élő, radikális keresztényé válik. Tehát ez a jelenések könyve fogalmaz, hogy a két véglet jobb, mint ez a bizonyos langyosság. Böjte Csaba mondta most talán? Nem tudom, hogy őt jól idézem el, hogy talán ő mondta, hogy Európa problémája nem a, vagy a világ problémája, mondjuk így, nem a radikális iszlám, hanem a langyos kereszténység. Na, van benne megfontolandó, mert hogyha nem lennénk langyos keresztények, főleg kicsit úgy Nyugat-Európa például, de azért nálunk se mindig jó a helyzet, akkor ugye a aktuális helyzeteinket is lehet ez a kontinens kicsit jobban tudná kezelni. Zárójel bezárva. Na, szóval aztán következő, igen, 9. pontban, Teréz itt még egy kulcsról ír, az a legbiztosabb számomra, hogy különösen nagy figyelemmel és éberséggel legyünk azt nézve, hogyan állunk az erényekkel, javulunk-e vagy kisebbedünk-e bennük, különösen az egymás iránti szeretetben, abban a vágyban, hogy a legkisebbnek tartsanak és mindennapos dolgokban. Megint egy kulcsot ír le, hogy figyelnünk kell magunkra, ébernek kell lennünk az erényeinknek a tekintetében. Mire hív bennünket Teréz az 5. lakás végén? Megint csak egy önvizsgálatra, önreflexióra. Nézzük meg, hogyan fejlődünk. nézzünk meg, hogyan vagyunk másokkal való kapcsolatban. És ugye miért mondja ezt, hogy megint csak kihúzzon bennünket abból a veszélyből, hogyha visszacsúsznánk ugye a sátánnak ebbe a kis dolgokon keresztül megnyilvánuló logikájába, hogy nem öltem meg senkit, de mondjuk a szemrándításommal meg gyilkolok minden nap. Tehát, hogy fedezzük ezt föl magunkba, vizsgáljuk meg magunkat, hogyan állunk a mások iránt való szeretettel, hogyan állunk a helyes önismerettel. 10. pontban végül lezárásként azt mondom, hogy igyekezzünk mindig előre haladni, és ha nem megy, fogjon el nagy félelem, mert kétségtelen, hogy a gonosz szellem valamilyen fordulatot akar bennünk előidézni. Mert nem lehetséges, hogyha ennyire jutottunk, felhagyjunk a növekedéssel. Mert a szeretet sohasem tétlen, és ezért ez igen rossz jel, ha valaki felhagy a növekedéssel, azaz, aki megáll a lelki fejlődésben. Ezen a szinten már nem állhatunk meg. Ugye tudjuk, egész életünk fejlődés, nem csak biológiai, nem csak kronológiai szinten, nem csak pszichológiai fejlődés van, hanem ott van a lelki életünk fejlődése is. Mert a szeretet sosem tétlen, a szeretet nem tudja mondani, hogy ennyi, és kész, és vége, és itt megállok. A szeretet, ha valódi, fejlődni akar, meddig? A végtelenségig. A szeretetbe ez bele van írva, hogy nincs határa. Mindig nagyobb és mindig több akar lenni. És hogyha valaki ezt észrevenné magán, hogy nem fejlődik, akkor nagyon-nagyon el kell gondolkodnia. A szeretet, a kapcsolat mindig fejlődni akar, és ugye Teréz mondja, aki nem fejlődik, az visszafejlődik. Nincs stagnálás a lelki életben. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy minden nap valamilyen látványos fejlődést kell produkálni, nem erről van szó, hanem minden nap megtenni azt az apró lépést előre. Csak ennyi. Ez a fejlődés. Nem az, hogy minden nap valami borzasztó nagy fejlődést kell itt végbe vinnem magamon, hanem csak tegyem meg azt a kis lépést. Minden nap azt a picit előre. Ez már fejlődés. És persze vannak ezen az úton mérföldkövek, igen, vannak ilyen nagy áttörések, amikor tényleg azt mondom, hogy fejlődtem valamiben az életemben, és ez egy ilyen nagy fölismerés, de a hétköznapjainkra általában az alkalmazható, hogy kicsi lépések vannak. Pici, apró lépések, amiket meg kell tennem. De természetesen van olyan, hogy nem teszem meg őket, és akkor ne csodálkozzak, ha elkezdek visszafejlődni. Jó! Alles zusammen, fél hét van, 6. lakás következik, kérem szépen. Jaj, eljutottam ide, jó van. Most már meg vagyok nyugodva, nem kell a diplomáimat visszaadni. Nézzük, föl is írjuk, mert ez annyira nagy dolog, hogy betűvel írom ki szám helyen, 6. lakás. Szűz Mária Szent Jolán. Na ettől féltem én is, meg úgy mindnyájan, hogy egyszer ide eljutunk, mert most erre a könyvre fizikailag kell ránézni, tehát most fizikailag, hogy a könyvnek a méretét kell itt egy kicsit megnézni, tehát hogy ugye eddig ez volt az egyik, amit néztünk, és a 6. lakás az most ilyen ennyi lesz. És a 7. az megint egy picike. A 6. lakás fizikailag terjedelem szempontjából a leghosszabb. 11 darab fejezet van benne. Az eddigiben volt ugye egy fejezet, meg kettő, meg három. Most az 5. ugye volt 4 fejezet, de a 6. lakásban 11 darab fejezet van, és a könyvnek, az egész műnek majd a kétharmada. Tehát rengeteg anyag van benne. Tehát akkor most miért? Tehát 11 fejezetből áll ez a lakás. Már is kimondhatom erre a lakásra, hogy most elkezdünk ebbe kicsit barátkozni ezzel a lakással, nem biztos, hogy bele tudunk kezdeni, de azért elkezdünk vele barátkozni. Valóban a belső várkastély leghosszabb lakása, 11 fejezetből áll, borzasztó hosszú, de sok-sok professzorommal egyetértésben, bár a leghosszabb lakás, mégsem a legfontosabb. Tehát azért, mert valami hosszú, azért, mert valaki valamiről sokat és hosszan beszél, az még nem biztos, hogy az olyan fontos. Tudjuk nagyon jól, én aztán sajnos pláne tudom, sokkal, de sokkal könnyebb valamiről hosszan beszélni, mint röviden. Ezt ugye mea culpa, én tudom, mikor 6 óra 10-kor ér véget a vasárnapi mise, elnézést kérek mindenkitől, néha, igen, elszalad a prédikáció, hogy van néha 25 perc is, hát, ja, próbálok kicsit ott majd alakítgatni ezen, hogy azért ne menjen el a busz, meg hasonló, de tudjuk nagyon jól, hogy igazából az a valaki tud egy témát, aki arról röviden és szintetikusan tud beszélni. Tehát nem az a valaki tud egy témát, aki nagyon-nagyon-nagyon bőségesen és terjengősen tud róla beszélni, hanem véleményem szerint az tudja a maga témáját úgy nagyon, aki képes azt röviden összefoglalni. Mert akinek van egy ilyen szintetikus látása egy témáról, arról valóban azt elmondhatjuk, hogy az tudja, amit gondol. Meg egyébként ehhez hozzátartozik az is, hogy aki a legegyszerűbben tud beszélni egy témáról, arról lehet elmondani, hogy tudja a témáját, tudja a szakmáját. Aki túl sok idegen szót használ, meg túl sok ilyen értetlenséget, az mindig könnyen lehet, és ez megint csak mea culpa, nekem is tudom, hogy erre van egy tendencia, nekem, hogy sokkal inkább a sok-sok ilyen bonyolult logikai menettel el lehet fedni ugye a tartalmat. Hogy olyan bonyolultan és magas röptően fejezem ki magam, hogy igazából nincs tartalma. Ugye erre papok és politikusok vagyunk nagyon képesek erre a dologra, tehát ez mindenképpen, hogy teszünk egymás mellé szavakat, és nincs benne igazából tartalom, nincs benne kohézió, de olyan szépek és olyan nagyok ezek a szavak, hogy aki hallgat bennünket, azt hiszi, hogy mondunk is valamit, és aztán megy haza, és azt mondja, hogy te Géza, ez mondott valamit, mert én hallgattam, de most úgy olyan szép volt, de mintha nem mondott volna semmit. Igen, tehát itt most így a saját fajtánkra nézve, mi papok is, sokszor ilyen vallásos fonémákat így egymás mellé teszünk ki sorba, szépen hangzik egy prédikációban, igazából nincsen benne tartalom. Tehát, hogy mindenképpen kerülni kell azt, hogy valamiről nagyon terjengősen beszéljünk. Na most Terézre visszatérve, hosszan ír valamiről, de persze nem azért, mert terjengős akar lenni. Hát szegény, hogy lehet-e terjengős, amikor neki egy kényszenvedés megírni egy oldalt? Mert nincs ideje. Kettő, itt nem számítógépen gyorsan vagy diktálva írta ezeket, hogy ugyan már, hanem őnek ugye a tollat kellett mártogatnia, meg ott a kis fény, a kis gyertya mellett, tehát nem volt könnyű írni. Tehát, hogy Teréz, hogy mégis hosszan írta meg ezt a fejezetet, annak persze oka van. Nem az, hogy ő most terjengős akart lenni, vagy mondani valami kevésbé fontos dolgot. Egyszerűen az az oka a fejezet hosszúságának, hogy Teréz itt elemében van. Ez az oka. Elemében van, mert olyan témáról van szó, amiben ő nagyon otthon érzi magát, nagyon jól érzi benne magát, és úgy elemében van. Nem lesz ez a legfontosabb téma, de elemében van ebben a témában, és jól érzi magát benne, sok tapasztalata van, és sokat tud róla beszélni. És ugye már gondolhatjuk, hogy mi ez a téma. Ez nem mindenhol lesz benne a lakásban, de amiről a lakás leginkább szól, vagy ami a legtöbb elő fog kerülni, na most tényleg ezek a természet fölötti látványos, külsődleges, misztikus megnyilvánulások. Testvéreim az Úrba, aki tavaly szeptember óta arra vár, hogy mikor fogunk látomásokról, hallomásokról, röpködésekről, meg mellkasomból rózsanyílik típusú kegyelmekről beszélni, hát azt most Isten hozta, mert megérkeztünk, tehát itt vagyunk Floridában, szépen szét fogunk nézni, hát ezekről lesz szó. Persze, azért nem úgy lesz ám erről szó, de azért már ismertek engem is annyira, hogy most ezen így ki fog csordulni a nyálunk, hogy jaj, de szép, meg hű, meg hú. Nem azért leszetegetjük erről a keresztvizet, amit le kell, hogy kihozzuk belőle a lényeget, mert nem azért vagyunk itt, hogy csodálkozzunk ezeken a misztikus dolgokon, de kétségtelen, hogy ez lesz, tehát, hogy Teréz rengeteget fog írni arról, hogy milyen típusú látomások vannak, milyen típusú ilyen auditív jellegű hallomások vannak, a lélek hogyan érzékeli Isten jelenlétét, értelmi látomás, meg képzeleti látomás, meg lélekröpte, meg elragadtatás, meg szabadság elvtársak. Szóval ott lesz ilyen óriási lelki ömlengés lesz ebben a fejezetben, ebben a lakásban.
Teréze szereti. Tehát ezért értjük meg, hogy hosszú, mert ez neki ebbe ő otthon van, és miért? Mert van róla tapasztalata. Tehát ő neki, mivel tényleg Istentől sok-sok ilyen külsődleges, jellegű, misztikus kegyelmet kapott, és ugye majd, és tudjuk, hogy miért, nem magáért kapta, hanem értünk, és majd meg fogjuk látni, hogy mi javunk származik nekünk abból, hogy Teréz például megkapta a szívsebzésnek a kegyelmét. Fog róla írni, hogy jaj, megjelenik az angyalka, és beleszúrja a dárdát a szívembe, és a szeretet tüze bennem föllángol. És erre most mondhatnánk, hogy ez nekem még jó, ha nem velem történt meg. Ez Teréznek az egyéni szosz problémája, nem velem történt meg. Mi kapta akkor Istentől ezt? Nem a saját üdvössége miatt csupán, hanem értünk, de ezt ki fogjuk majd fejteni, hogy a misztikusoknak ezek a rendkívüli kegyelmei milyen módon üzennek mindnyájunknak, és hogy nem a misztikus kegyelem lesz a fontos, hanem annak a tartalma, amit mindenki megkap. És nem az a lényeg, nem lennénk előre egy centivel se, ha minden nap látomásaink lennének, sőt lehet még jobban még visszaesnénk valami lelki infantilizmus szintjére. Tehát nem azon múlik, hogy ki milyen külsődleges, jellegű, látványos, misztikus kegyelmet kap, maguk azok a szentek, Avilai Teréz is azt mondja, hogy amikor egy misztikus ezt megkapja, ez nem magáért kapja, hanem mert ezzel neki dolga van az egyházban. Neki ezzel feladata van. Nem azért, hogy gyönyörködjön benne ő maga, meg akik őt nézik, mert hát akik őt nézték, ugye szegény Teréz is majd, ugye az önéletrajzban írogat erről, hogy szörnyű megaláztatás volt neki, amikor mások előtt jött rá, úgymond, ez a fajta misztikus elragadtatás, amikor tényleg ő fölrepült, meg ott lesz majd a levitációnak ez a kegyelme, hogy ő fizikailag fölrepül a plafonig. Nem tud magáról, és akkor a nővérek nézik, hogy Jézus Mária, Szent Jolán, mi volt nálatok, Teréz, rezsicsökkentés, mi volt? Mit? És akkor visszajön, és akkor ugye fölébred, és akkor a nővértársak ilyenkor két felé oszolnak, tehát ugye a progresszívek meg a konzervatívok, az egyik fele azt mondja, hogy Teréz, téged a sátán szállt meg, a másik fele meg azt mondja, hogy te vagy a Szent Háromság negyedik személye, mert akkor a szent vagy, de senki nem mondja, hogy normális vagy. Értjük? Tehát ezért mondta azt, hogy Uram, egyet kérek, csak mások előtt ne. Keresztes Szent János ezért verte az öklét a falba, amikor érezte, hogy rájön ilyen misztikus állapot, hogy valahogy ezt megelőzze. Néha neki sikerült, néha nem. Tehát olyan férfiasan ütötte a falat, és úgy sikerült neki néha. Na ez megint a misztikusok egyéni problémája. Lényeg, hogy mi ezekből a látványos dolgokból, hogy repülés, ki fogjuk olvasni azt az üzenetet, ami mindenkinek való. Már most mondom, hogy Teréz csak a jelenséget fogja leírni. Nem fogja leírni az üzenetet. Azt nem írja le. A hatodik lakásban fölvázolja a jelenséget. Milyen a látomás? Milyen a hallomás? Mit érez olyankor a lélek? Milyen az elragadtatás? Milyen a repülés? Milyen ez? Milyen az? Leírja csak a jelenséget, és nem írja le azt az üzenetet, azt a lényeget, amit a jelenség magában hordoz. És akkor nekünk Teréz későn élő fiainak és leányainak a feladata az, hogy mi bezzeg kihámozzuk a jelenségnek a héjából azt az üzenetet, ami ott abban benne van. Tehát nem belemagyarázunk Terézbe, csak kiegészítjük azzal, amihez neki nem volt mondjuk teológiai tudása, hogy kifejtse. Tehát ő nem járhatott. Tehát azt mondta nekem, Renátóka, drágám, ha te járhattam volna a Salamanca Egyetemre, meg a Szapienciára, meg a Rómába, mint te, akkor én is le tudtam volna írni. De nem járhattam oda. Mert 16. századi klauzúrás apáca voltam, aki nem járhatott iskolába, épp hogy írni, olvasni csak tudott. Tehát Teréznek nincs meg az a teológiai tudása, ami által a jelenség mögé néz. Ő neki csak annyi van, hogy leírja a jelenséget. Ez történt velem. Nem írja le, hogy ennek most igazából minden kereszténynek mi az üzenete. Ez nekünk, akik ebbe próbálunk szakosodni, akik tanultunk, stb. Feladatunk, hogy ne álljunk meg ezen a szinten. Teréz maga mondaná, hogy ne a jelenségnél álljatok meg. És sajnos a kármeliták is azért sok-sok évszázadig megálltak a jelenségnél. Hogy egészen Teréz halálától, mondhatnám a II. Vatikáni zsinatig, megálltunk a csodálkozásnál, hogy Szeráfi Szent Teréz beleszúrja a dárdát az angyalka a szívébe, és hű. Tehát csak ilyen hűkölés, meg hókolás ment a kármelitáknál 400 évig. Tehát, hogy ez a csodálkozunk, hogy mekkora hű. És Teréz maga mondaná, hogy ez nem elég. Mert most mi lesz nekem jobb az életem, hogy én csodálkozom rajta? Aztán hazamegyek a problémáim közé, akkor nem fog eszembe jutni, hogy most Teréznek most milyen jelensége volt, és eszembe is jut, maximum csak elkeseredek. Hogy nekem ilyen nincsen, én itt vagyok a sárba, itt vagyok a nyomorult, én sose leszek szent. Tehát ezért nem állhatunk meg ezen a szinten, hogy csodálkozunk ezeken a jelenségeken. Meg kell őket magyarázni. És a 20. század közepén kezdték el kármelita teológusok először végre Terézt komolyan, tudományosan olvasni. Nem csak ilyen szájtátással, hogy hű de szép, hanem hogy nézzük már meg teológiai eszköztárunk segítségével, hogy egy jelenség mögött mi van. Mert nem a jelenségről szól, nem a szívsebzés látványáról szól, nem a látomásokról szól, hanem arról, ami amögött van. És azt a mögöttes tartalmat, ami minden kereszténynek való, nekünk teológusoknak kellene kihámozni. Tehát ezért ez a fejezet, amikor majd, ez a lakás, amikor majd nézzük, lesz egy ilyen kis két vágány benne, tehát föl fogom vázolni azt, amit Teréz mond, megnézzük, hogy ő hogyan ír le egy jelenséget. És ott lesz mellette az, amit ő már nem ír, de kötelességem és kötelességünk kifejteni. Mert egyébként megállnánk ott, hogy csodálkozunk, és hazamegyünk, és semmilyen javára nem válik ez az életünknek. Éppen ezért ki kell fejteni a mögöttes tartalmat. Na de, még most vissza a bevezetéshez. Szoktam én ezeknek a lakásoknak címet adni. Hát, nem is címet, hanem valami olyan mottót, ami úgy megpróbálja összefoglalni ennek a lakásnak a tartalmát. Ennek is megpróbáltam egy lehetséges címet adni. 100 millióféle címet lehetne, és mindenkinek az ötlete jó lenne, ami nekem most a jelenlegi állapotomban, a jelenlegi tudásom szerint, amely legjobban kifejezi a 6. lakást, ezt a címet adtam neki, ne jegyetek meg a címtől, az a neve, a kilengések lakása. A kilengések lakása. Ez a kilengés, ez nem egy pozitív dolog, hanem meglátjuk, miért nem. A kilengések lakása. Kilengés. Mi az, hogy kilengés? Hát például már csináltunk ilyet, emlékszem régebben, hogy ugye rajzoltunk ilyen, hát nem EKG-t rajzoltunk, hanem ilyen diagramot, valamit rajzoltunk, mindegy, és akkor ugye azt mondtuk, hogy a kilengés az az, hogy így vannak ezek a nagy amplitúdók, hogy valami így a normál határon úgy kileng. Ugye? Talán ezt már láttuk egyszer. És a 6. lakás igazából ezeknek a kilengéseknek lesz a lakása, mert a misztikus jelenségek kapcsán Teréz azért elmondja, azt nem mondja el, hogy ezek mögött üzenet is van, azt mondja el, hogy a lélek azért ragadtatik el, tehát azért esik ilyen extatikus állapotba, azért repül, azért vannak ezek a jelenségek, mert még nem szokott hozzá az Isten közelségéhez. Ezt mondja Teréz. Azért van ez az elragadtatás, a halál vágy, hogy meg akar halni, nem azért, mert ő akkora szent lenne. Teréz azt mondja, ezek a dolgok a gyöngeség jelei. Persze mi majd hozzátesszük, hogy azért nem csak, mert Isten valamiért adja, és valami üzenete van Istennek a jelenségek által. De Teréz ezeket így olvassa, hogy azért vannak ezek a nagy, látványos, misztikus jelenségek, mert a személy nincs hozzászokva az Isten közelségéhez. Nincs hozzászokva a vele való kapcsolatnak az intimitásához, és mivel nincs hozzászokva, ezért minden ilyen érzelmi behatás kilendíti őt, és ilyen nagy emóciókkal éli át ezt a dolgot. Látjuk? Tehát, hogy ezt jelenteni Teréz olvasatában, hogy mivel a lélek itt még nem elég erős, ezért ilyen kilengések jellemzők rá. Egyébként nem mondjuk, hogy ránk nem jellemzőek a kilengések attól, hogy nincs látomásunk, meg misztikus élményünk. Mi is nagyon sokszor élünk az életünkben hullámvasúton. És hogy kileng az életünk. Mert ér bennünket egy hatás, amire nem a normál tartományon belül reagálunk, hanem azon kívül. Tehát itt lesz majd az, hogy ez misztikus élmény ide vagy oda, a kilengések jelensége, hogy valamire úgy reagálunk, hogy ez kimegy egy normál határból, az mindjárt életében ott van. Na most csak azt mutatva, hogy a hatodik lakás, az az ilyen nagy kilengések lakása, és akkor majd a hetedik lesz az, ami már csak egy lakás van ma a hetedikig, illetve tehát a hatodik után már csak egy van, amikor ezek a kilengések ugye ilyen normál szintre beállnak. És ugye nem húznak egyenes vonalat, mert az ugye az a halál, az EKG-n is, tehát nem húznak egyenes vonalat, mert mindig lesznek az életünkben olyanok, hogy valamire úgy reagálunk, hogy kimozdít bennünket, csak már nem a normál tartományon kívülre, hanem azon belül. Tehát igazából a hatodik lakást én ezért neveztem el kilengések lakásának, de ez egy lehetséges cím. Igazából ez a lakás annyira komplex, annyira összetett, hogy nem lehet egy mottóba megfogalmazni. Én nekem most ez sikerült, hogy ezek a kilengések. Azért adtam még ezt a címet neki, mert az amplitúdók ugye itt nagyon magasan vannak, és nagyon mélyen vannak, a szélsőségeken vannak. Mondhatnánk azt is, hogy a szélsőségek lakása. Szélsőséges jelenségek. Azért egy ilyen misztikus kegyelem, az a fajta ilyen nagy ilyen repülés meg elragadtatás, az egy szélsőség. Az egy szélsőség, nem a normalitás. Isten bennünket a normális úton vezet. A normális út az nem a látomások, elragadtatások útja. Az egy rendkívüli út. Amit Isten egyeseknek ad azért, hogy minket jobban rátereljen a normális útra. Tehát, hogy látjuk, ezek ilyen szélsőségek. Ezek az amplitúdók nagyon magasan és mélyen vannak. A hetedik lakásban fog ez megnyugodni. A hetedik lakásban fog ez normalizálódni. Tehát azt is elmondhatom, hogy valamilyen szinten én a hatodik lakást rokonítom a harmadikkal. Tehát én azt mondom, hogy a hatodik lakásnak, ha van valahol egy rokon lakása, ha valamelyik lakáshoz a legjobban hasonlít, akkor az a harmadik. Teljesen más, de van köztük hasonlóság. Ugye mit mondtunk, hogy a harmadik lakásban ugye ott van a képmutatás, a felszínesség. A hatodik lakásban nincs képmutatás. A hatodik lakásban nincsen felszínesség. Őszinteség van, komoly, tudatos Isten kapcsolat, de szélsőségekkel. Tehát egy gyenge lelki életről van szó. Itt a lélek már nem képmutató, már nem azért csinálja a dolgokat, hogy lássák őt, hogy mutathassa, hogy ő milyen szép és milyen szent és mennyivel jobb mindenkinél. Már ez a motiváció nincs. Mégis más típusú szélsőségek vannak. Már nincs képmutatás. Őszinteség van, de szélsőségekkel. Például egy példa erre, már lelövök egy ilyen point, az egyik ilyen szélsőség az lesz, hogy ez a lélek meg akar halni. Menni akar a mennyországba. Úgy vágyódik oda, hogy majd belehal. Teréz még keresztül Szent János megírták ezt a versüket, hogy muero porque no muero, meghalok, mert nem halok meg. Abba hal bele, abba a fájdalomba, hogy nem tud meghalni. De ez nem ilyen szuicid gondolat, hanem hogy menni akar a mennyországba Istenhez. De ez egy kilengés. Nem képmutatásból akar ő meghalni, meg nem mártírkodásból, hanem egyszerűen azért, mert annyira vágyik az Istenre, de ez nem a vége a dolgoknak. A hetedik lakásban már nem akar meghalni. A hetedik lakásban, ahogy Szent Pál mondja, maradni akarok értetek, mert az gyümölcsöző szolgálatot jelent, írja a Filippiekhez írt levélben. A hetedik lakásban a halálvágy, de nem ilyen beteges, képmutató jellegű, vagy valami más típusú halálvágy, hanem ez egy ilyen misztikus halálvágy. Tehát azért akar meghalni, hogy a mennybe mehessen. De ez a hetedik lakásban elmúlik. Nem lesz. Azt mondja, élni akarok, ameddig lehet. Ameddig kell. Mert rájött arra, hogy Isten ugyanúgy itt van vele. Csak a hatodikban kileng, szélsőségek vannak. Tehát kötöm egy kicsit a harmadik lakáshoz. Nem azért, mert fölszínesség lenne, vagy képmutatás, hanem azért, mert ez a lakás is tele van szélsőségekkel. Persze, ebben a lakásban, a hatodikban sok más téma is van. Mindjárt a kezdet, mindjárt az első fejezet meg a második, az a sötét éjszakáról fog szólni. Tehát nagyon furcsa lesz itt ez a dolog, hogy még nem a kilengésekről lesz szó, nem a misztikus jelenségekről, mert Teréz az első két fejezetben a lélek tisztulásáról fog beszélni. És aztán meg fogunk döbbenni az egész misztikus kötfelhő közepén. Tehát amikor ő majd bele fog menni abba, és itt majd együtt fogunk abba így majd így úszkálni, hogy elragadtatás, látomás, hallomás, ebbe leszünk ebbe a témába, és hirtelen elé eljutunk a hetedik fejezetig, és ott Teréz, minthogyha, nem tudom, kiérnénk egy ilyen tisztásra az erdő közepén, el fog kezdeni beszélni Jézus Krisztus emberségéről. Tehát egy ilyen hihetetlen ilyen vágás lesz benne, hogy a misztikus vattacukorba fogunk úszkálni, már teljesen körülvesz bennünket a misztikus nyál, már alig tudunk belőle kikeveredni, és egyszer csak ott fogjuk találni magunkat egy olyan hétköznapi témánál, amely Teréznek az egyik kedvence, amelyet az önéletrajzban, a tökéletesség útjában annyiszor említ. Jézus embersége, és ez se lesz véletlen, hogy a legmisztikusabb, legmagasröptűbb fejezet közepébe beleszúrja Jézus emberségének a fontosságát. Meg fogjuk ezt látni, hogy miért. Tehát sok téma van a hatodik lakásban. Nem csak ez, nem csak a misztikus jelenségek, hanem például Jézus emberségéről is szó lesz. De végső soron a lakás logikájában a harmadik lakáshoz kapcsolódik. És természetesen azért is hosszú ez a lakás, fejezetileg, mert a látványosságokról sokat lehet beszélni. Tehát az, amit érzünk, tapasztalunk, hallunk, látunk, erről lehet nyomatni. Tehát erről lehet sokat beszélni. Ezért hosszú ez a lakás. De végső soron a harmadikhoz kötöm, mert miért? Mondjuk így, hogy ez is egy kerülendő lakás. Ahogy a harmadik lakás, azt mondtuk, hogy bárcsak minél kevesebbet lennénk benne. Általában nem tudjuk, tehát szerintem nincs olyan keresztény, aki soha nem esett volna bele a harmadik lakásba legalább egy rövid ideig, de mégis ugye Teréz arra biztat bennünket, hogy de jó lenne kikerülni. A harmadik lakás az végső soron egy kikerülendő lakás. Minél hamarabb ki kéne belőle jönni. A hatodikra is ezt mondom. Végső soron ez is egy kerülendő lakás. Nem kellene benne nagyon sokat időznünk. Időzik benne szerintem mindenki, és az életünkben ezek a kilengések, vagy ez az egész, hogy az Isten kapcsolatot meg kell szokni, és az érzelmeimben néha kilengek és szélsőségekbe esek, ez megint csak hétköznapi módon sokunkra alkalmazható, ez jelen van, csak bárcsak ne kéne nagyon hosszan egy olyan életállapotban lennünk, hogy minden hatás bennünket a szélsőségekig visz. Bárcsak egyre tudnánk jobban stabilak maradni, és egy külső behatásra nem olyan választ adni, amely szélsőséges. Éppen ezért mondom azt, hogy hiába most már a hatos szám az már nagyon a végének tűnik, megint csak ne arra gondoljunk, hogy hol vagyok én még. Ugye már amikor már első-második lakásnál még azt mondjuk, hogy jó van, de hát már, hogyha már itt tartunk, hogy hatodik, hát én már hol vagyok én már ettől, hogy a hat, hát ez én mennyire le vagyok maradva. Ne így nézzük. Már kezdetben megbeszéltük, hogy a hatodik lakást ne lineárisan nézzük, hogy első, második, harmadik, negyedik, ezek egymásra épülő lakások. És hiába, hogy hatodiknak hívjuk, a szélsőséges, érzelmi válaszadás jelensége nagyon sokunkra igaz lehet most is. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ez jaj, majd ki tudja, mikor lesz. Nem, ez nagyon sok féle módon már most bennünk lehet. Ugye tanultuk azt is kezdetben, hogy minden lakás jellemző ránk valamilyen mértékben. Tehát a hét lakás, mivel ez a hét lakás mi igazából hét téma. Hét téma. Hét lelkiéleti téma. És ez a hét valamilyen módon mind a hét jellemző ránk. Most lehet, hogy a, nem tudom, a második lakás témája most hangsúlyos az életemben. De az nem jelenti azt, hogy az összes többi az 0% lenne. Lehet, hogy benne vagyok egy kis szélsőségességben is, lehet, hogy már tapasztalgatom a hetedik lakás békéjét, lehet, hogy az ötödik lakásnak a kölcsönössége is ott van, aztán néha valamelyik nap a harmadik lakás képmutatásába esek bele. Tehát, hogy ezek mind jelen vannak az életünkben, csak különböző mértékben. Tehát ezért ne gondoljuk azt, hogy mennyire messze vagyunk még ettől. Tehát azért nézzük meg most a hatodik lakást, hogy a belső várkastély könyvet fizikailag itt már bene zárjuk. Mert innentől kezdve már, ha már idáig jutottunk, itt most már föl ne adjuk, mert ugye mondtam, aki bevezetés nélkül natur veszi magához a belső várkastélyt, az még első, második, harmadik lakás még talán, negyediknél van egy ilyen bizonytalanság, hogy na itt már nem értem, tehát itt már nekem magas, mint tehénnek a toronyóra, tehát ez most már nem jó, de aztán még belemegyünk, ötödik lakás, hát az meg ott ötödik lakásban ugye mondtuk, hogy jönnek a szomszédok, tehát a pillangó, a minden, de hát ott már ott az olyan képiesebb, jön az énekek éneke, jön a belső borospince, a jegyes kép, tehát ezek kicsit olyan megfoghatóbbak. Ahol a leginkább felszokta adni az egyszeri olvasó, az a hatodik. Tehát itt ezen, hogy most mi haszna van az életemre, nézve azt, hogy Avilai Teréz elragadtatik. Mi haszna van nekem a hétköznapjaimban annak, hogy őt most látom elragadtatni, hát azt nem tudom. És általában ezért szoktuk itt befejezni ezt a könyvet, de nagyon-nagyon fontos lesz, és ezt majd nyilván együtt fogjuk a következő alkalmakkor megnézni, hogy hogyan tudjuk kihámozni a lényeget, a mindnyájunkra vonatkozó igazságot olyan fejezetekből is, amelyben látszólag semmilyen hasznosat nem találunk. Hát ez a mi feladatunk, nekünk, akik próbáljuk ezt magyarázni, hogy Teréz minden szavából kihozzuk azt, amit csak ki lehet, megint csak abból kiindulva, hogy Isten nem adta volna őt egyház tanítónak, ha ő neki ezek a fejezetei nem hozzánk szólnának. Nem lenne egyház tanító, egyébként 27-e van? 29-e van? Vagy ma, vagy tegnap előtt, de ezekben a napokban volt az évforduló, tehát 6. pápa 1970. szeptember, talán ma van az évforduló 29-én, nyilvánított egyház tanítóval Avilai Terézt, és ez nem történt volna meg, ha Teréznek lennének olyan fejezetei, amely nem az egész egyháznak, az egész kereszténységnek egyetemesen szólnak. Hiszen azért az egyház tanítóság, mondtuk, nem egy még egy csillag a vállapra, hogy most még egy cím neki, hanem egyszerűen az egyház kinyilvánítja egy szentről, hogy az ő művei, írásai nem csak egy adott kor, adott egyházának és adott közösségének és adott kultúrájának szól, hanem azért egyház tanító az illető, mert kimegy az adott kultúra és a kornak a határain, az egész egyetemes egyház minden korok, minden jó akaratú embere számára ennek üzenete van. Ezért a sok ezer szentből mindössze 35 darab egyháztanító van, akik olyan jellegű szentek, akiknek az írásai nem csak egy adott kultúrához és adott néphez és adott életszakaszhoz, történelmi szakaszhoz szólnak, hanem ezeken túlmenve mindenkinek ékes bizonyíték, hogy 2015-ben olvassuk Avilai Szentterészt, amit 500 évvel ezelőtt írt. Ezért az egyház ezt csak fölismerte és kinyilvánította. Tehát a hatodik lakás is, ha az csak egyeseknek lenne alkalmazható, ha csupán ez ilyen kiválasztott kis elitnek szólna, Teréz nem lenne egyház tanító. Ezért nem belemagyarázás, hogy amikor kihámozzuk belőle a jelentést, az igazságot, amit Teréz lehet nem írt le, de a sorok között ott van, akkor ezt úgy tesszük meg, hogy az egyház nekünk őt így adta. Egyház tanító, mindenkinek van üzenete, tehát szabad a sorok között olvasni, és kiolvasni belőle azt, amit ő lehet fizikailag nem írt le, de amit Isten üzenetül oda becsomagolt a sorok közé. Hát akkor ez lett volna a mai napra. Köszönöm szépen a figyelmet, jövő héten találkozunk.